Júsra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Merénylet kísérletet hajtottak végre Donald Trump republikánus jelölt ellen Pennsylvania államban, az Egyesült Államokban. A támadó meghalt, az elnök jelölt vérzőfüllel saját lábán hagyta el a színpadot, majd konvojával egy helyi egészségügyi intézménybe távozott. A támadással kapcsolatban megszólalt Joe Biden amerikai elnök, valamint Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. A lövések nem sokkal, mint egy 6 perccel azután dördültek el, hogy a politikus elkezdett beszélni. Ezt követően a titkos szolgálat emberei azonnal körbevették, és védőgyűrűt vontak a volt elnök köré. A lövöldözés során a választási gyűlés egyik résztvevője meghalt, egy másik ember pedig súlyosan megsérült. A támadót még a helyszínen lelőtték. Élve mentette ki egy mélyben rekedt vájárt, több mint 48 órával a lengyelországi, sziléziai Rudoltovi szénbányában bekövetkezett baleset után, közölte a lengyel hírtelevízió. Csütörtök reggel 1150 méter mélységben erős földrengés érte a térséget, benne a bányát, ahol éppen 78 vájár dolgozott. Közülük a nap folyamán 76-ot sikerült kimenteni, egy vájárt viszont holtan találtak. A kimentett bányászok közül 17-et kórházba szállítottak, közülük egy szenvedett komolyabb sérüléseket, de állapotát stabilnak minősítették. Többségüket időközben hazaengedték. A 48 óra elteltével kihozott vájár eszméleténél volt, amikor a mentőegységek eljutottak hozzá. Helikopterrel kórházba szállították. Az európai emberek az európai parlamenti választásokon kifejezésre juttatták, hogy nem kérnek az illegális bevándorlókból, azt szeretnék, ha biztonságban élhetnének, és azt, ha a politikai vezetés és a biztonságért felelős szervezetek ezt a biztonságot tudnák nyújtani számukra és családjuknak, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 szombatesti műsorában. Bakondi György úgy vélte, a Patrióták Európáért frakció megalakulása meglepetést okozott az európai politikában, és az új frakcióval elindult egyfajta változás, aminek a következményei csak most kezdenek körvonalazódni. Az, hogy ennek milyen hatása lesz az illegális migrációra, még kérdéses, azonban van esély arra, hogy akár a háború kérdésében, akár a gazdasági élet súlyos problémáiban, a versenyképesség ügyében áttörést érhetünk el, vagy legalábbis változásokat lehet majd elindítani, fogalmazott Bakondi György. A Balaton hőmérséklete megközelítette a 30 Celsius fokot, a Velencei tói el is érte. A tavak vízhőmérsékletének emelkedése több szinten is befolyásolja az élővilágot. A párolgás növekedtével a sekélytavak még sekélyebbé válhatnak, és ezáltal még érzékenyebbé a környezeti hatásokra. A hőmérséklet emelkedésével csökken az oxigén beoldódása. A legtöbb vízi élőlény hozzánk hasonlóan oxigént lélegez be, tehát számukra nagyon fontos az, hogy megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon az oxigén. Ezen kívül a hőmérséklet emelkedésével a biológiai folyamatok felgyorsulnak, sorolta az Inforádióban K. Felföldi Tamás, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont vízökológiai intézetének tudományos munkatársa. Az egész országot sújtó kánikula miatt a hatóságok 2024. július 11-től Magyarország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Kiemelték, csütörtöktől tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de átmenetileg főként az északkeleti és nyugati harmadban lehetnek erősen gomoly felhős tájak is. Elszórtan hajnalra egyre kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, melyeket erős vagy viharos széllökések kísérhetnek. A zivatarokat leszámítva mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul, helyenként nyugaton és északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lateráni Keresztelő Szent János Főszékes Egyház. Teljes nevén legszentebb megváltó, keresztelő Szent János és János evangélista főszékes egyház, Róma püspökének a széktemploma. A pápák megválasztásuk után ellátogatnak a bazilikába, és elfoglalják annak tanítói székét, katedráját. Homlokzatán ezt a feliratot olvashatjuk. A város és a földkerekség minden templomának anyja és feje. A Lateráni Keresztelő Szent János Főszékes Egyházban ünnepélyes szentmisével vette kezdetét a nemzeti zarándoklat, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Kar hirdetett meg Ferenc pápa 2023. áprilisi budapesti látogatásának évfordulója alkalmából. A magyar hívek és püspökök köszönetet mondtak a Szentatyának, és egyben hálát adtak a pápa látogatás kegyelmeiért. A szentmise főcelebránsa és szónoka Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke volt. A szertartáson Erdő Péter bíboros prímás, Udvardi György veszprémi érsek, Ternyák Csaba egri érsek, Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek, Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita, a Magyar Katolikus Püspöki Kar jelenlévő további tagjai, valamint az zarándoklatra érkezett, és a csoportokat kísérő paptestvérek koncelebráltak. 1500 zarándok hívő érkezett Magyarországról, a határon túlról és a római magyar közösségekből erre a hálaadó zarándoklatra. 17 érsek és püspök, valamint számos pap kísérte a csoportokat. A háromnapos zarándoklat végén, április 25-én csütörtökön, Ferenc pápa kihallgatáson fogadta a Vatikánban a magyar egyházi előjárókat és híveket. Április 23 és 25 között tehát magyar nemzeti zarándoklat volt Rómában. Abban a Rómában, ahol oly sok kereszténynek az emlékét ápoljuk és őrizzük immár 2000 éve. A világ keresztény fele azért zarándokol ide, hogy az ő hitükből erőt és felfrissülést merítsen. Azt a másfél ezer magyar zarándokot, aki útnak indult, az a vágy vitte oda, hogy ezeknek a vértanúknak, szenteknek a nyomában járva, kicsit ők is közelebb kerüljenek Istenhez. Tulajdonképpen minden zarándoklatnak ez a célja. A zarándok szeretne a hitében megerősödni. Erre talán nincs is jobb hely, mint Róma. A vértanúk és az apostolok földje. Itt számtalan példával szembesülhetnek. Láthatják az ő életükből, hogyan kell Krisztushoz és az ő egyházához hűnek maradni. A Pápai Magyar Intézet rektora, Németh Norbert, a tavalyi pápalátogatásra visszaemlékezve elmondta, emlékezetes volt a Szentatya fiatalokkal való találkozója. Azok a bátorító szavak, amiket Ferenc pápa mondott nekik. Hozzátette, hogy ennek a lelki kegyelmi ajándékát akarták most ezen a zarándoklaton megköszönni. Kedves hallgatóink! Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban Csák András ceredi plébános atya személyes beszámolójának negyedik, befejező részét hallgathatják meg a római magyar nemzeti zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott.
Itt az emléktábla, hogy a szeplőtelen fogantatás dogmatikai kihirdetése itt történt, 9. Pius pápa részéről, 1854-ben. És akkor megtörtént a szentmise, itt van a bíboros atya, éppen a beszédét tartja, itt volt a papság, oldalt a stallomokban ültünk, a kórus vezető szépen vezette az éneklést, tehát, hogy akkor itt tartottunk a magyar egyháznak egy ilyen közös szentmiséje Szent Péternél. És a szentmise után kijöttünk, és akkor, hát egy városnézés. Én is fáradt voltam, meg már mindenki, és egyre fáradtabbak lettünk, úgyhogy leginkább ezeket a szizanyaképeket fényképeztem. Ez úgy erőt ad, tehát, hogy mész, és akkor keresed a következő, hogy hol van a szizanya. Hát ott van. Közben ilyen kis középkori templomok megbújnak. Teli van kis templomokkal, csak nem tud róluk az ember. Ott a Szent Péter Bazilika. De további kis templomok vannak. Ez a hittani dikasztérium épülete régebbi nevén Szent Inkvizíció. Ide nem jó, ha az ember behívják. Viszont jó, hogyha az ember tisztában van vele, hogy mit mondanak innen. Itt is kis ókeresztény templomocska, így megbújik. Nem adja vissza a kép azt a közlekedési káoszt, ami folyamatosan ott volt. Ez az angyalvár. Pápáknak néha ez volt a menekülési helye. Tehát, hogy azért néha katonailag védeni kellett a pápaságot. Különféle hadak, lázadások és felforgatók és rabló támadások ellen. Most volt ugye Mária keresztények segítségének az emléknapja, amit a 7. Pius pápa annak emlékére rendelt el, hogy visszatérhetett Napóleon császár fogságával. Napóleon is 1800-as évek elején úgy gondolta, hogy megszünteti a pápaságot. Isten meg úgy gondolta, hogy Napóleon szünteti meg, és a pápa meg visszajött, magyar huszároknak a kíséretével. Éppen most emlékeztünk meg erről. De nem a saját erejéből menekült meg akkor se a pápaság, hanem azt is a szizanya oltalmának tulajdonította 7. Pius. Éppen úgy, mint ahogy II. János Pál a szizanya oltalmának tulajdonította azt, hogy 1981-ben túlélte a merényletet. A Vatikánban a Szent Péter téren követtek el ellen, amikor merénylőd keresztül lőtte őt. Az egyik templomban van Néri Szent Fülöp, a Fülöp atyának a sírja. Itt temették előtt. Igen, ilyen római utcaképek. Ez a Piazza Navona. Barokk templom, ez is egy csodálatos barokk műemlék. A legnagyobb barokk Boromini, és volt a másik nagy barokk mester, építette, de itt már nagyon fáradt voltam. Bud Spencer is ide járt misére. Ez is nagyon híres, ez a kút barokk szoborrendszer, amit épült, és ez pedig a Pantheon, ugye, az a római templom, ami teljes épségben megmaradt, mert egy egybefüggő kupolája van, és a kupolája egybe tartja. És amivel nem mentünk be, mert totális képtelenség, tehát egy tömör, egybefüggő turista masszívum áll a téren, és ők mind be akarnak jutni. Van ott egy 2-3 órát, hogy te oda bejuss, akkor bejutsz egyébként. Egyébként nem. Pantheon, tehát minden istennek a temploma, a rómaiak a minden istennek szentelték, a keresztények pedig hát a királyok királyának, Krisztusnak szentelték utána, tehát keresztény templom lett. Az ember itt a turista áradatban megy, akkor föltekintesz, akkor az mindig úgy erőt ad. Ez pedig a Trévi kút, de már oda se fordultam, mert mozdulni sem lehetett. Tehát nem, képtelenség, tehát apokalipszis, katasztrófa, akkor valahogy ott benéztünk, és ott egy kicsit megpihentünk, mert mindenkinek már fájt a lába, de egy erőt ad, hogy ott a szizanya, ott a sarokban azért. Igen, ez pedig a spanyol lépcsőnél van, ez a hitterjesztési kongregációnak az épülete, itt a szizanya ezen az oszlopon. A turisták alatt van a spanyol lépcső, bár nem látszik. Ugye folyton az történik, hogy itt lánykérések folynak, és akkor az összes turista elkezd húnyogatni, meg tapsolni, ha valaki igent mond a kérőjének, és akkor éppen az volt. Közben benéztem még ilyen kis templomba. Piazza del Popolo, a szimmetrikus barokk templomok és obeliszk. És ez volt a nap vége, már nagyon fáradtak voltunk. Reggel későn keltünk, mert elegendő volt csak 5 órakor vagy 5:30-kor elindulni, hogy nagyon lazán indultunk. Budapestről 16:30-kor indultunk, azt hiszem, és akkor hajnali 2:00-kor kellett kelni. Így már kellemesebb volt, mindenki kidőlve, mindenki alszik. Autópálya kápolna, mert az olaszok ilyet is építenek, tehát ha megállnak kávézni az autópálya mellett, odaépítenek egy kápolnát, oda mennek imádkozni. Akkor a buszból fényképeztem még, amit lehetett. Ez a pósíkság. Mindenhol olyan templomok vannak, hogy ugyanolyan a tornyok, mint a velencei Szent Márk székesegyháznak, csak kisebb. Ez már, ahogy megyünk visszafelé, ott az Alpok a háttérben, a kis templomok, Hófötte csúcsok Szlovéniában. Ez pedig a mi Balatonunk és Tihany naplementében. Hát azért mégiscsak, hogy jó visszatérni Magyarországra, meg a magyar tájat, hogy felismerjük a maga kedvességével.
András atyának mi volt a legszemélyesebb élménye az út során?
Mindenképpen egy szép fölfedezés volt számomra ez a sarkokon elhelyezett sok kis szűzanya kép, dombormű. Tehát az olyan volt az ott lakó embereknek a szívével így találkozni lehet. Tehát, hogy biztos, hogy nagyon hívő, szűzanyát szerető emberek helyezték el ezeket a kis emléktáblákat, és azért helyezték el, hogy akinek van szemere, az megláthassa. És akkor éppen nagyon fáradt voltam, meg mindannyian azok voltunk, és tényleg olyan erőt adott, hogy jó volt folyton föltekinteni rá. Valahogy emlékeztetett a Palóc vidéken is, hogy a kis útszéli feszületekre, vagy a Palóc szűzanya tiszteletnek így a megnyilvánulásaira. Olyan otthonossá, meg szűzanyához közelivé tette a római látogatást. Meg tetszett a Szentatyának a beszéde. Amikor a Szentatya jött, azt hiszem, hogy ő volt ugye a legszemélyesebb, vagy a szívhez szóló, vagy közel álló az egyszerű hívekhez. Valahogy ez úgy érződött a személyiségéből, meg az, hogy tényleg nem csak egy formaságot teljesít a számunkra, hanem úgy készült. Úgy éreztem, hogy napra kész, hogy a egyház, meg a magyar egyház életével kapcsolatban is, és hogy most így Dél-Amerikából jött, de odafigyel ránk is. Sok dolga van, és itt van ez az 50 000 egyéb zarándok, aki más sokkal nagyobb eseményre jöttek, de azért, hogy ide jön hozzánk, és akkor ide figyel ránk is. Tényleg érezni lehetett, hogy fontosak vagyunk, az egyházban vagyunk mindannyian.
A zarándok teljesen Istenre bízza magát. Hagyja, hogy ő irányítsa lépteit, ő jelölje ki útját. Célja, hogy útjával közelebb kerüljön Istenéhez. A zarándoklaton hárman vannak jelen. A zarándok, a természet és az Isten. A zarándoklat külső és belső út egyaránt, a zarándok egyformán fogad megpróbáltatást és ajándékot, jó és rossz időt, utat, barátokat és ellenségeket. Mindezt Istennek ajánlja fel abban a reményben, hogy ő képes a javára fordítani. A zarándok sohasem zúgolódik, nem panaszkodik, bár ő is érzi a szenvedést. Egy lélekemelő táj, az Isten jelenlétének megtapasztalása örömre deríti, de öröme fegyelmezett, mint ahogy fájdalmai is azok. Társakkal találkozva a zarándok értékeli bennük, hogy ugyanaz a nemes cél vezérli őket. A zarándokok megpróbálják erősíteni egymást a fáradtságos úton, de egymásra nem úgy tekintenek, mint saját tulajdonukra. A zarándoklat csendjében a zarándok találkozik önmagával és Istennel. A táj szépsége közelebb viszi őt mindkettőhöz. Nem csak az út viszontagságai okoznak szenvedés számára, hanem a saját gyengeségeivel való szembenézés is, de felmeri őket vállalni. A zarándoklat belső változást eredményez. Megérkezve a zarándok már nem lehet az, aki korábban volt. A humánummal foglalkozó tudományok művelői szerint emberi életünk célja a növekedés, a teljes emberré válás. Számunkra, keresztények számára ez a cél egy töbletet kap, hiszen az üdvösségre kaptunk meghívást. Emberi és keresztényi célunk kiegészíti egymást, és mindkettőnek előfeltétele a fejlődésre, a haladásra való készségesség, a tökéletességre törekvés. Ezt a tevékenységet sokan, szimbolikusan, úton való haladásnak tekintik, mert akár csak az úton levés kellemes és nehezebb pillanatokat, örömöt és fáradtságot, érdeklődést és nyitottságot feltételez. Ugyanakkor azt is jelképezi, hogy még nem értük el a célt, nem tekinthetjük lezártnak ezt a tevékenységet, amely egy folyamatosságot hordoz magában. Jézus azt mondja, én vagyok az út. Egyszerű dolgunk van, ha ezt a kijelentést komolyan vesszük, hiszen ha előttünk az út, akkor nincs más feladatunk, mint végigmenni rajta. Ő célhoz vezet, csupán követnünk kell tanítását, és legfőképpen életpéldáját. Ha pedig valaki még ezek után is félne elindulni, jelzőtáblákként, illetve lámpásokként ott vannak a szentek, akik szintén útba igazítanak, és modellt nyújtanak az Isten felé vezető úton. Mindezen gondolatokban Nagy Lilla és Bót Vanda Erzsébet volt segítségemre. Végezetül pedig tehát jöjjön egy szép vers. Annie Johnson Flint, amit Isten megígért. Turmezei Erzsébet fordítása. Isten nem ígért mindig kékeget, mindig virágos, vígös fényeket. Ború nélkül derűt, árnyék nélkül fényt, és fájdalom nélkül békét nem ígért. De ígért erőt minden új naphoz. Munkát hoz nyugalmat, világosságot utat hoz. Bajban is kegyelmet, és segítő kezet. Mindig veled érző, örök szeretetet. Kedves hallgatóink! Mai szerzetesek félórája című műsorunkban Csák András, Czeredi plébános atya személyes beszámolójának negyedik, egyben befejező részét hallgathatták meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott. További szép napot és tartalmas rádióhallgatást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Máté írja evangéliumában, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. De mégis mi kifejtve a keresztjén hit tartalma? Miként vezetett el mindenféle korban, egészen máig embereket Isten arra, hogy higgyenek benne? Egyáltalán hiszek vagy tudok? Szeverényi Jánossal beszélgetünk arról, hogy miben hiszünk, a témát felvető Híd magazin kapcsán. Hallgassanak minket ma is.
Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át.
A Híd Evangélikus Missziói magazin témája apropóján arról beszélgetünk Szeverényi Jánossal, hogy miben hiszünk. Kezdjük azzal, hogy sokféleség mutatkozik abban, hogy ki hogy éli meg a hitét, a keresztény hitről beszélünk, és hogy mi az, ami számára meggyőző erővel hat, mi az, ami megszólította őt, akár először, amikor hitre jutott. Mégis körülírhatjuk-e azt, hogy mi az, ami egy minimum a keresztény hitben, amit el kellene fogadnunk, vagy közösként lehet hirdetnünk?
A kereszténység a születése óta újra és újra értelmezi saját magát. Ezekről szólnak már a jézusi tanítások és beszédek is, hiszen ott Jézus értelmezi például a mózesi törvényeket. Őt is megkérdezték, hogy akkor mi a fontos, miben hiszünk. Mit kell gondolnunk bizonyos dolgokról, életről, halálról, Istenről, teremtésről, bűnesetről, a jelenről, a jövőről, vagy akár a munkáról, házasságról, félelemről, és ezeket újra és újra az egyház megfogalmazza. A jézusi tanításokat érdemes ilyen szempontból is átgondolni, hogy Jézus mire tette a hangsúlyt. Tudjuk jól, hogy Jézus nagyon komolyan vette a 10 igét, a 10 parancsolatot is, de ő még ezt is leegyszerűsítette, és ezt is összefoglalta, és azt mondta, hogy szeresd, tiszteld, imád az Istent, és szeresd az embert. Ennyire leegyszerűsítette ezt a kérdést. És segítette az embereket kijönni egy ilyen katyvaszból tulajdonképpen, hogy mit kell megtartani, mit nem kell, milyen ruhát vehetek föl, milyen ételt ehetek meg. És aztán megszülettek az első apostoli levelek is, könyvek is, itt főleg ugye a páli levelekre gondolhatunk, és Pál apostol is értelmezte az akkor már 30-40 év alatt kialakult keresztény gondolkodást, igehirdetést, látást, életgyakorlatot, és akkor az ő levelei is felfoghatók így, hogy megfogalmazták akkor, hogy akkor végül is kiben hiszünk, miben hiszünk. Kicsoda ez a Jézus? Mit jelent ő számunkra? Mennyiben ember? Mennyiben Isten? Mit jelent az ő kereszt halála, feltámadása és a több? És végső soron az egész egyház történetet végig kíséri ez a fajta gondolkodás, hogy az egyházatyák, a teológusok, papok, írástudók, később a reformátorok újra és újra a korban, amiben éltek, a koruk összefüggésében is meg kell, hogy fogalmazzák a hitünknek a lényeges pontjait. És ma is egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon sokféle elmélet jelenik meg, még a kereszténységen belül is. Különböző Jézus értelmezésekről tudunk, Jézus képek vannak. Jézus Krisztus engesztelő áldozatának az értelmezése is különböző egy-egy egyházon belül is. Tehát érdemes ezeket végig gondolni, és a mai embernek megvannak a kérdései, hogy akkor tényleg kiben hiszek? Amit az előbb is említettél, mi az a minimum tulajdonképpen, amitől azt mondhatom, hogy én keresztény vagyok? Vagy éppen a határán vagyok? Vagy már nem az vagyok? Ezek érdekes kérdések, izgalmas kérdések, és többek között ez a Hídmagazin is ezért született, hát nyilván nem adhatunk mindenre választ, meg nem is akarjuk eljátszani a mindentudónak a szerepét, de azért közelítettük ezt a témát.
27 személyt kértél fel egy körkérdésben, hogy fogalmazzák meg, hogy mit jelent számukra kereszténységük, akkor itt egy ilyen mozaikszerűen összerakódó, de egységes kép szeretne kialakulni ebből, hogy ez a sok-sokféle ember mit hisz végül is?
Egyrészt ez egy magazin és magazin stílus, amit itt alkalmazunk, ez az úgynevezett körinterjú vagy körkérdés, a szerzők egy jó része visszaválaszolt, hogy ez nagyon nehéz feladat néhány mondatban, mely meghatároztam előre, hogy milyen mennyiségben válaszoljanak. Ez nekik is egy gyakorlat, meg mindnyájunknak is egy gyakorlat, hogy tudunk-e röviden beszélni. Jó gyakorlat ez is, hogy meg tudjuk-e röviden fogalmazni a keresztény hitnek a lényegét, de nem ez motivált ebben elsősorban, hanem nagyon szeretjük és tiszteljük ezeket a szerzőket, akik évek óta hozzájárulnak a Hídmagazin tartalmához. Abban egyeznek, hogy élőhitű keresztjének, és engem is nagyon érdekelt, hogy ők hogy fogalmazzák meg a hitünk lényegét, és valóban nagyon színesen, nagyon érdekesen. Nincs két egyforma válasz, de mégiscsak harmóniában vannak, mert a hitünk és tapasztalatunk alapján azért, ha Szentlélek által Jézusra nézünk, Jézust hallgatjuk, értjük az evangéliumnak az üzenetét, akkor van közös nevező. Csak mindenki a maga egyénisége szerint, kegyességi gyakorlata szerint éli meg, vagy fogalmazza meg a dolgokat, de harmóniában van ez a 27 válasz egymással.
Velem. El ne tántorodjék tőled életem, félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyj semmiért. Ha a világ engem csábít, hívogat,
missziós emberként hogyan látod, mikor válik a sokszor a bizonytalanságot jelentő fogalomként ismert hit bizonyossággá olyan alapjává emberek életének, amiért sokak évezredek folyamán életüket is odaadták?
Mint minden, ez is egy izgalmas és érdekes kérdés, ha hit maga. Hit nélkül nehéz élni, az ember emberséghez hozzátartozik, hogy ha reggel föl kell, akkor valamiben hinni akar, hogy van értelme az életnek, el kell kezdeni a napot, de önmagában a hit az lehet fals is, az lehet rossz is, tehát elcsúszhat. Elég sok fanatikus ember van, vagy vannak, akik destruktív közösséghez tartoznak, vagy olyan áramlatok érik el őket, amelyek nem feltétlenül egészségesek, és nem segítenek. Tehát egészen elkötelezetten lehet valamiben inni, ami rossz. Tehát már is ettől bonyolultabb a kérdés. És a keresztény hit is olyan, hogy ehhez valóban hitre van szükség, mert nem megfogható, tehát a mi Istenünk, talán a keresztények Istene egyedül, ugye a zsidó keresztény Isten az, aki nem kifaragható, nem tehető asztalra, nem festhető vászonra, nem bizonyítható. Ezt is ki kell mondanom. Tehát képletszerűen nem bizonyítható az Isten, mert ő Isten. Hogyha bizonyítható lenne, ha asztalra tehető lenne, ha definiálható lenne, akkor már nem lenne Isten. Akkor már az emberi vallásnak lenne a kreálmánya. Tehát ettől is ez egy izgalmas kérdés, és a zsidók is megküzdötték ezt évszázadokon, évezredeken keresztül, hogy a környező népek mindenki be tudta mutatni a maga istenét, bálványát, és emlékszünk arra a jelenetre, amikor Mózes fölmegy a hegyre a törvényért, és a nép aranybórjút, aranybikát készít az ékszerekből, mert megfoghatóvá, láthatóvá akarták tenni az istenüket. Emberleg ez érthető, de téves út. Tapasztalatom és látásom szerint a hit az mindenképpen ajándék és kegyelem, tehát lehetséges egy keresés az ember életében, egy keresési időszak, meg a vágyódás arra, hogy higgyek már valamiben, legyen már valami kapaszkodó az életemben, de a keresztény hit az mindenképpen Isten ajándéka, amikor megszólít minket, fölveszi velünk a kapcsolatot, kicsit olyan, mint amikor az Ádám eltéveszte a dolgokat, és Isten keresi őt a kertben, és megszólítja a nevén, hogy Ádám, hol vagy? Vagy Zákeus fájához oda megy Jézus, és nevén szólítja, Zákeus, gyere le, mert ma a te házadnál kell lennem. És a hitet végső soron az Isten jelenléte és megszólalása, a Szentlélek általi megszólalása hozza létre. És ez létrejöhet akár gyerekkorban, vagy egy konfirmációs oktatási folyamatban, bármikor a mi életünkben van, aki késő vénségében jut hitre. Hogy aztán létezik-e teljes bizonyosság, ez egy komoly kérdés. Van egy ilyen gondolata Pál apostolnak, hogy tudom, hogy kiben hiszek. Tehát az embernek lehetnek olyan tapasztalatai Istenről, például az ima élete kapcsán, vagy elmegy egy templomba, egy konferenciára, vagy gyülekezetbe, és ott olyan egyértelműen és erőteljesen van jelen Isten szentsége, szeretete, igéje, elsősorban az igéje, ami megérinti az embert, az értelmét és a szívét, hogy az ember azt érzi, hogy akkor most már nem csak remélem, meg nem csak hiszem, hanem tudom. És ezért mondhatjuk ki egyes helyzetekben, hogy tudom, hogy van örök életem, és tudom, hogy van üdvösségem, mert Isten ezt nekem ajándékozta, de természetesen a hívő emberek ezt megfelelő alázattal kell, hogy átgondolják és kimondják.
Ide idézném azokat az igéket, amiket én is megtaláltam itt a beszélgetésre készülve, és pont te is említettél. Pál azt írja, hogy tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. János pedig a levelében írja, de tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat. És ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Ezek a keresztény hitünknek is a hatalmas igazsága és nagyon erőteljes szavak. Hogyan tudja ezt a mai kereszténység kommunikálni a világ felé, vagy hangsúlyozni, továbbadni? Hogyan lehet akkor tennünk emberként a másik ember hitéért?
Hát egyrészt azért attól, hogy valakitől hallom, hogy ő tud valamit, vagy bizonyos valamiben, attól nem biztos, hogy én is az vagyok. Tehát a kereszténység az egész nagy közösség, a kb. 2 milliárdos közösség nagyon-nagyon színes. És különböző emberek vagyunk, de felekezeten belül és gyülekezeten belül is. A legkülönbözőbb típusok, vannak racionális beállítottságúak, vannak érzelmi beállítottságú emberek, vannak szkeptikusok, én is közéjük sorolom magamat, akik szeretnek kérdezni, szeretnek megkérdőjelezni dolgokat, nem szeretnénk valami olyanban hinni, vagy olyat tudni, aminek nincsen alapja, ezt talán furcsa hallani éppen egy gyakorló lelkésztől, de mégiscsak így van. Színes világban élünk, nagyon-nagyon sok minden történik körülöttünk. Egyházban, egyházon kívül, társadalmi életben, etikai, erkölcsi folyamatok, törvényhozások, egy egész kultúra váltáson megyünk keresztül, tehát itt ezerféle kérdés van. És mi az, ami fontos, mi az, amire tényleg rá lehet tenni az életünket. Hogy mindez hogy képviselni? Hát alázattal, hogy én erre jutottam, én ezt látom. Sokakkal beszélgetek, a legkülönbözőbbekkel, és igyekszem alkalmazkodni az ő lelki-szellemi állapotához, és nem egyszer ráborítani azt, hogy én ezt tudom, azt tudom, ezt így kell hinned, úgy kell hinned, hanem beszélgetünk. És ezt próbálom Jézustól tanulni szintén. Jézus beszélgetett. Nagyon-nagyon fontos a párbeszéd, tehát megérteni az embereknek a gondolatait, kérdéseit, aztán, ha Isten szent lelke megadja, akkor lehet mondani konkrétumokat. Ki lehet mondani, ha én abban bizonyos vagyok, de akkor is azt mondani, hogy én erre jutottam, én ezt így látom, én ezt így gondolom. És most is kapcsolatban vagyok nem hívő emberekkel is, akik az interneten látják a megnyilvánulásaimat, és úgy örültem neki, hogy egy volt osztálytársam is, aki ateista, azt mondja, nem értek veled egyet, nagyon sok mindenben, de tiszteletre méltó az, amit mégis képviselsz. De ott van, és látja, és olvassa, és éppen felajánlottam neki, hogy akkor beszélgessünk, miért nem? De a hitet és a tudást egymásba nem tudjuk önteni. Tehát meghallgatni lehet egymást természetesen, és alakíthatjuk, formálhatjuk egymást, de nincs olyan hívő ember, aki a másiknak például hitet tudna adni.
Tarts meg, Urunk, szent igédben, vígy erőt ellenségünkkel, kik szent fiadat támadják, hogy trónodról lett a szítság. Úr Krisztus, láttasd hatalmad, ki minden urak, ura vagy, te védd meg árva népedet, hogy dicséressen tégedet.
Szeverényi Jánossal arról beszélgetünk, hogy a kereszténységben miben hiszünk. Jelen világunkban mit gondolsz, hogy melyek azok a tévedések, vonzó tévtanítások, kísértések, amelyek támadják a kereszténység hitének a tisztaságát? Vagyis miben ne higgyünk?
A spirituális kísértést abban látom, hogy elég sok önmegváltó irányzat van, vallásokon belül, meg ezoterikus vonalon is. Ezeknek nyilván vannak értékes motivumai, tehát ez a szedd össze magad, meg koncentrálj, meg meditálj, meg változtass meg az életmódodat, másképpen étkezzél, többet mozogjál, legyél pozitív, szakítsd meg a kapcsolataidat a negatív emberekkel, a negatív kapcsolatok, és ezekben vannak igazságok. Hát természetes, hogy kell mozogni, természetes, hogy egészségesebben kéne étkezni. Sok mindent tehetünk magunkért, és tegyünk is, de vannak olyan problémák az életünkben, amelyeket nem lehet megoldani a spenóttal, életmódváltással, nem lehet megoldani. Tehát maga a bűnnek a valósága, hogy az ember szíve gonosz tud lenni, és bántja saját magát, meg a környezetét is. Tehát maga a bűn erősebb nálunk. És ezért van szükségünk megváltásra. A kereszténységnek azért ez a lényege, hogy Krisztus olyan dolgokból vált meg minket, amit mi nem tudunk megoldani. Tehát nem vagyunk Münchhausen bárók, aki saját magát kiemeli a mocsárból. Ez az egyik spirituális kísértés, hogy ha ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt megteszed, akkor rendben leszel, akkor jó lesz az életed. Nagyon kétséges megoldás ez. De ennél sokkal nagyobb problémának látom a mai korszellemet, hogy mintha Európában és Európa történetében először alakulnak ki egy olyan úgynevezett kultúra, amely spiritualitás mentes, tehát istenmentes, vallásmentes, hitmentes, és egyszerűen teljesen durván és érdesen individualista, tehát önző, anyagias, ebben látja az élet értelmét, hogy minél gyorsabban élni, minél több virágot leszakítani, minél hamarabb meggazdagodni, és élni valahogy, de rengeteg üres életet látok, és értelmetlen életet, mert ez önmagában az embert nem teszi boldoggá. És az ember azért boldogságra teremtetett, és a kereszténységnél is ez egy központi üzenet. Gondolom Jézus boldog mondásaira, hogy ő nem egyszerűen azt akarja, Isten nem azt akarja, hogy mi vegetáljunk, és legyen mindig elég ennivaló a bendőnkben, meg hibátlan fogsorunk legyen, meg a bankszámlánk rendben legyen. Ez se baj, nem erről van szó, de ettől az ember nem lesz boldog. Nagyon sok bizonyítékunk van erre. Ez a legnagyobb veszély, egy ilyen közömbösség, eltávolodás az erkölcstől, az ősi alapoktól, és most úgy tűnik, hogy azt csinál mindenki, amit akar. És ez bevonul a döntéshozó körökbe is, egészen elképesztő törvényeket hoznak bizonyos parlamentek. Egyet említek meg csak a sok közül, van olyan amerikai állam, ahol a magzatot születés előtt is abortálni lehet. Tehát egy teljesen kifejlett, 9 hónapos babát születés előtt is meg lehet ölni, indoklás nélkül. Tehát ilyen szabadsága lett az embernek, és ez egy drasztikus és kirívó példa, de sajnos igaz, és ilyen súlyos zsákutcákba tud belefutni az öntörvényű, individualista, Isten nélkül döntő, az ő törvényét félretevő ember.
A hitünk, életünk folyamán is, ahogy egy énekünk mondja, mint változó hold, folyamatosan formálódik, hol nagyobb, hol kisebb. Ha már arról beszélünk, hogy miben hiszünk, tartalmában hogyan változik az életünkben a hitünk?
Ahogy az előbb mondtuk, azért a keresztény hitnek vannak biztos pontjai, csak röviden utalok arra, hogy egy hívő keresztény ember tudja, hogy őt Isten teremtette, szeretetből teremtette, tudja, hogy a bűn az valóság, és az egy káros dolog, tudja, hogy Jézus a megváltó, és ő kivált és megvált minket a bűn és a halál, és az ördög fogságából. Egy keresztény ember átéli a bűnei bocsánatát, és próbálja követni Jézust, Jézusnak a tanítását, indulatát, látását, programját, és szintén tudja, hogy örök élete van. Hát azért ez a hitünknek biztos pontjai, és azt így kimerem mondani, hogy aki nem ebben hisz, akkor az lehet, hogy nagyon értékes ember, de nem keresztjén. Ezek ilyen fix dolgok, de van például a gyermeki hit. Hát egészen más egy 4 éves gyermeknek a gondolkodása, mint aztán egy kamaszé, vagy egy középkorú, vagy egy idősé. Mi magunk változunk folyamatosan, hiszen a sejtjeink is lecserélődnek, és az agysejtjeink is, és sok minden, és növekszik, jó esetben növekszik a tudásunk, az ismeretünk, tudománnyal kapcsolatosan, a Biblia szövegeivel kapcsolatosan, a Biblia kutatás is egy hatalmas tudományág, és ezért érdemes minden hívő keresztjének bizony segédkönyveket is használni, olvasni egy kicsit a kor történetéről, hogy milyen korban élt például Mózes, vagy a proféták, vagy Jézus, vagy Pál apostol, és akkor sok mindent sokkal jobban megértünk, hogy mit is jelentett ott akkor ez a gondolat, vagy ez a szó, ez a beszéd. Tehát alakul, formálódik az ember gondolkodása, és attól is függ a mi hitünk, hogy milyen közösségben élünk. Tehát a közösségek is különbözőek, most leegyszerűsítve mondom, hogy vannak, akik inkább a törvényre helyezik a hangsúlyt, a szabályokra, hogy hogy élünk, hogy gondolkodunk, mit ehetünk, mit ihatunk, mehetünk-e moziba, meg nem tudom micsoda. Mások meg a szabadságra teszik a hangsúlyt, hogy élünk a világban, és minden szép, minden jó, mindennel lehet élni, és ezek formálódhatnak. Tehát egy ilyen kicsit törvényeskedő, szigorú közösségben lévő ember is változhat, és meg később megértheti, hogy mégis csak mi az irgalom, mi az a kegyelem, mi az Istennek a kedvessége, szépsége, hogy a mi hitünk nem egyszerűen tiltótábla rendszer, hanem a szabadságnak a egészséges megélése, például az emberség visszakapása, emberré válás útján vagyunk mi mindnyájan, és aki meg szabadosabban, liberálisabban gondolkodott, lehet, hogy rájön arra, hogy nagyon fontos a törvény maga, hogy attól nem kell elszakadni. Mert van, aki azt mondja, hogy a törvény már lejárt. Nem igaz, ez egy tévedés, nem járt le a törvény. Jézus nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni. Csak ott nagyon fontos a jézusi tanításnál, hogy ő arról beszélt, hogy egyszerűen önerőből nem tudunk nem vétkezni. Kevés az emberi erő ahhoz, hogy tisztán maradjak, hogy ne lopjak, hogy ne hazudjak, és a többi. És a bibliai kijelentés szerint Isten az emberi szívbe írja a törvényt, régi kifejezés szerint a szív hústábláira írja be a törvényt, ahogy anno valamikor a kőtáblára került a törvény szava, hogy ne kívülről legyen ez rajtunk, mint egy nyomás, hanem belülről vezessen minket Isten igéje.
Hogyha valakit mégis bánt, hogy a hite annyira úgy érzi, kicsúszik a kezei közül, illetve elveszíti, akár életesemények hatására, akkor hogyan jöjjön vissza, vagy mit tehet mégiscsak érte, hogy közeledjen Istenhez?
A krízisek, a szenvedések, családtagok halálesetei és a többi okozhatnak ilyen nehézségeket, állapotokat, és itt megrendülten kell erre mindig gondolni, mert aki még nem élt át ilyen nagy szenvedés, az nem tudja, hogy miről van szó. A Szentírásba is ezért kerültek bele olyan motivumok, mint például a Jób története, aki igaz hívő ember volt, és mégis szenvedett, és meghaltak a gyermekei, és tönkrement minden, és ő maga is szörnyűséges betegséget kapott, és a Bibliában még számtalan más szereplőn is olvassuk ezt, akár Pál apostol is, hát őt is megkorbácsolták, megkövezték, bántották, és sorolhatnánk ezeket az eseteket, és aki így nagyon szenved, az átélhet ilyen kríziseket, átment időpontokat, és nem szabad ítélkeznünk ilyen emberek fölött. A evangéliumi hitnek a lényegéhez tartozik amúgy, hogy mi akkor is hiszünk, ha Istent nem látjuk és nem érezzük. Vannak olyan keresztény irányzatok, akik nagyon nagy hangsúlyt tesznek az emberre, hogy én mit gondolok, én mit érzek, tudok-e hinni, nem tudok hinni, most könnyű, most nem könnyű. Ezek is fontos kérdések, de az igazi keresztény hit alapvetően Jézusra néz, és azt is tudja, hogy ha most éjszaka van, akkor átélem az éjszakának a súlyosságát, sötétségét, krízisét, de tudom, hogy eljön a hajnal, mert Jézus a hajnalcsillag, ugye a Jelenések könyvében ezt olvassuk, hogy ő a hajnalcsillag. Tehát, hogy a mi hitünk nem a mi érzéseinkre épül csupán, hanem alapvetően Krisztus központú, őróla meg tudjuk, hogy ő él, hogy ő utánunk jön, hogy ő irgalmazni akar nekünk. Gondoljunk arra, hogy volt egy nagy próféta Illés, akinek nagyon nagy szolgálata volt, és végtelen halálosan elfáradt, belefáradt, és meg akart halni, a pusztába gyalogolt, lefeküdt egy barlangba, és meg akart halni. És akkor az angyal rátalál, és még több ilyen sztorit mondhatnék a Bibliából. Tehát sokan így érik meg a megújulást a mélység után, de fontos, hogy legyünk ilyen értelemben egymásnak is az angyalai, mert lehet, hogy éppen ma én vagyok valaki számára ez az angyal, mert a Szentlélek eszembe jutott egy nevet, egy embert, és hívd föl, keresd meg, kérdezz rá, segíts neki, tegyél valamit. Tehát, hogy ne dumáljunk csak a kereszténységről, hanem tegyünk, legyünk konkrét, gyakorlati, hétköznapi, életszagú, életszerű angyalok, és máskor meg hozzám jön el így valamilyen módon Isten igéje, szava, valóban akár egy mobiltelefon híváson keresztül is.
Ha félelem vagy fájdalom gyötör, ne a sínai hegyre menekülj, hogy a törvény cselekedeteiben keress menedéket, hanem fordulj az evangéliumhoz. Mert csak az evangélium szól így, bűneid meg vannak bocsátva, eredj el, és többé ne vétkezzél. Az igaz hitnek tehát két alapvető ismérve van, Krisztusra tekint, és Krisztus munkálkodik benne. Luther Márton bíztatását Weltler Gábor lelkész szavaival kiegészítve hallhatták.
Uram Jézus, jöjj el! Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel jelenléted jár.
Kedves hallgatóink, a Lélekhangoló Evangélikus műsorban keresztény hitünk alapjairól és magának a hitnek a tartalmáról, változásairól beszélgettünk Szeverényi Jánossal, aki a Híd Evangélikus Missziói Magazin témájául is ezt választotta. Szeretettel ajánljuk a magazinokba való belelapozást az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.lutheran.hu webcím alatt, ahol rádióinterjúink is meghallgathatók. Keressenek és kövessenek minket Evangélikus Missziói Központként a YouTube-on, illetve Lélekhangoló néven a Spotify-on. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Ott ülsz majd az asztalnál, that is.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.